Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteleten, és néhány gondolatot szeretnék az ige hirdetés előtt megosztani így a gyülekezettel. Az egyik az, hogy egy kicsit szeretnék bepillantást adni annak a, hogy is mondjam, a kínlódásába, aki kiáll időnként ide és próbál tanítani. Az a téma, amiről ma fogok prédikálni, nagyon régen megszólított, és régóta foglalkozom vele, és újból előveszem, és ilyenkor mindig eszembe jut az, amit Isten igéjéről mond az Ószövetség egyik helyen, hasonlítja az ezüsthöz. Azt mondja, hogy olyan Istennek az igéje, mint az ezüst, amelyet kohóban megtisztítanak hétszer. Hétszer megtisztítva. Ugye hogy zajlik ez? Fölmelegítik, megenged az érc, veszi a kovács, és elkezdi ütni, verni, kalapálni. Hogy kikalapálja belőle micsodát? A salakot. Így van. Hogy kikalapálja belőle a salakot. Aztán fölmelegíti megint, és kalapálja, hogy kikalapálja belőle a salakot. Én így vagyok egy-egy témával hasonlóan, hogy előveszek egy-egy témát, ami foglalkoztat, és ütöm, verem, olvasom, gondolkodom, hogy ami gondolatom van, lehetőség szerint a salakot, azt ki tudjam szedni belőle. Hát ez a téma régóta foglalkoztat, és nem én választottam a témát, az Endrének küldtem egy listát, és az Endre rábökött egyre, és azt mondta, hogy ez legyen a mai igehirdetés. Az a címe az igehirdetésnek, hogy nagy a te hited. És az alcíme pedig az, hogy a Jézusnak tetsző hit. És régóta foglalkoztat ez. Nem tudom, hányadik felmelegítésnél és kovácsolásnál vagyok, de egybe biztos vagyok, hogy nem sikerült minden salakot kiverni belőle. Tehát gondolkodik az ember ezen, tehát fogadjátok így, ilyen áthúzott, a jegyzetemen áthúzott pontok, átsatírozott pontok, mindenféle. Ez lehet, hogy majd egy kicsit jelentkezik is, de azt gondolom, egy nagyon fontos témáról lesz szó, és amennyire lehet, igyekszem átadni azt, amire így jutottam közbe, és ma nem lesz PPT, és úgyhogy a feliratot én mondom el, béreaiaknak szól, vizsgáljátok meg, gondolkodjatok rajta, fontos téma, nagy a te hited, a Jézusnak tetsző hit. És mielőtt belevágnánk egy nagy, szeretnék imádkozni. Édesatyám, én köszönöm neked azt, hogy így együtt gondolkodhatunk most te előtted, azt szeretném kérni, hogy segíts nekünk, hogy többet lássunk abból, hogy ki vagy te, és hogy mit tettél értünk. Amen. Nagy a te hited. Pénteken volt a házi csoport, tehát a házi csoportunk, és megkérdeztem, hogy mi jut az eszébe a csoportnak erről, hogy nagy a te hited. Köszönöm szépen így, amiket mondtatok, így a házi csoportnak a tagjai. Egy dolgot szeretnék hozni. A Dani mondott egyet, hogy mi jut az eszébe arról, hogy nagy a te hited. Mondott egy romániai testvért, aki 14 évig börtönben volt amiatt, mert hitt Jézusban, és hirdette az ő igéjét. 14 év verések között, megaláztatások között, nehézségek között, és miután kiszabadult, utána elment, és aztán megpróbálta hirdetni a kínzóinak is, az egykori fogvatartóinak az örömüzenetet. Azt gondolom, jó, ha ez jut eszünkbe elsőként, vagy valami hasonlók jutnak eszünkbe a nagy hitről. De amióta hívő vagyok, végigkíséri az életemet az, hogy a hívő életemet, hogy mindig hallok arról, hogy nagy hit, és van egy várakozás bennünk, hogy nagy hitünk legyen, és azt látom, hogy gyakran az van e mögött a várakozások mögött, hogy jó lenne, ha nagy hitünk lenne, mert szeretnénk nagy jeleket és nagy csodákat látni. Természetesen azért, hogy segítsék az evangéliumot, hogy akár nagy ébredések legyenek, szeretnénk nagy hitet, nagy jeleket, nagy csodákat, hogy megtérjen egy város, megtérjen egy ország, ébredés legyen, hogy áldás legyen egy népen, egy közösségen. És nem rossz törekvés ez, azt gondolom. De néhány gondolatot szeretnék végigmenni, néhány gondolaton, és ugye nagy hit ahhoz, hogy nagy jeleket és csodákat lássunk. Jézus mit mondott arról, hogy mi kell ehhez, hogy nagy jeleket és csodákat lássunk? Mennyi hit kell? Elég egy mustármagnyi is. Megnéztem, Kaposvár környékén a legmagasabb hegy, tudjátok melyik? Maradjunk annyiban, domb. Melyik a legmagasabb domb Kaposvár környékén? Az Ivánfa hegy 212 méter. Bárki, akinek nagy hite lenne, mit kéne csak mondania? Egy mustármagnyi hite lenne, csak egy mustármagnyi. Azt mondja Jézus, azt mondanád az Ivánfa hegynek, hogy menj be a Kaposba, akkor az Ivánfa hegy belemenne a Kaposba. Elárulom nektek, hogy a földhivatali dolgozók nagyon hálásak, mert befonnák a hajukat, ha ilyen csomó nagy hitű ember így mondogatná, hogy Ivánfa hegy Kaposba. Értjük? Ugye, de érdekes, ezt mondja Jézus, ahhoz, hogy nagy jeleket és nagy csodákat lássunk, elég egy kis mustármagnyi hit is. A nagy jeleket, tehát ahhoz, hogy nagy jeleket és csodákat lássunk, és nagy jeleket tegyünk, azt gondolom, hogy elsősorban nem nagy hit kell, hanem kell egy nagy Isten. És az a jó, hogy ez a nagy Isten, ez létezik. Tehát, hogy nagy jeleket, nagy csodákat tegyünk, nagy jeleket, nagy csodákat lássunk, akár az evangélium érdekében, ahhoz nem nagy hit kell elsősorban, hanem kell egy nagy Isten. És a nagy hitnek a fókuszában nem nagy jelek és csodák állnak, hanem a nagy Isten. És nézzük meg a Bibliában, hogy kinek volt nagy hite. Az Ószövetségből azt gondolom, talán aki elsőként nekem eszembe jut a nagy hitről, az nekem Illés. Ugye volt róla szó, Illés, nagy hit, nagy jelek, nagy csodák. Tűz jön le az égből Illésnek a hite kapcsán, és ugye megemészti az oltárt, az áldozatot, az oltárt, fölnyalja a vizet az oltár körül, és egész Izrael népe mit csinál? Megtér Istenhez. A báványkultuszból, amit követett, megtér Istenhez. Nagy hit, nagy jelek, nagy csodák, és egy nép a báványkultuszból Akháb idejében, Izrael legistentelenebb királyának az idejében megtér az Istenhez. Azt mondja neki Illés, hogy amikor imádkozik Istenhez, hogy Uram, tudod, hogy ezt a te akaratodból cselekedtem, azt mondja, hogy te fordítod vissza a szívüket. Én teszek nagy jeleket, nagy csodákat, de te fordítod majd vissza a szívüket. És van egy nagyon, hogyha az Új Szövetséget nézzük, van egy érdekes párhuzam ezzel kapcsolatban. Ki az új szövetségi Illés? Bemerítő János. Van egy új szövetségi Illésünk. Tette csodákat. Tette bármi csodát. Tudunk-e róla? Semmit. De mi lett a szolgálatának a következménye? Egy nép odafordult Isten felé. Lementek a Jordánhoz, és bemerítkeztek a Jordán folyóba. És amikor már mindenki azt, tehát olyan hatása volt Illésnek, az új szövetség Illésnek, bemerítő Jánosnak, mint egykoron Illésnek. Nem véletlenül hívja Jézus is, ha meg akarjátok érteni, Illés az, akit megígért az Ószövetség. Ő az, aki Illés szellemével és erejével hívja megtérésre Izraelt. Kimennek Izrael, azt mondja, az egész környék kimegy. Gondoljuk ezt el, tehát a Kapos folyóban most ott lenne mondjuk Kaposvár, és bemerítkezne. Ilyen ébredés volt Izraelben. És ehhez nem kellett miknek megtörténnie. Nem kellett megtörténnie egyetlen egy csodának sem. És amikor már mindenki az ébredés kapcsán arról gondolkodik, hogy nem ő-e a messiás, akkor megáll nagyon alázatosan Illés, és az új szövetségi Illés, bemerítő János, és mit mond? Nem én vagyok a messiás, mikor már tanakodnak, és rámutat Jézusra, aki megáll, és oda megy hozzá, hogy bemerítkezzen, és azt mondja, hogy ő az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűneit, és ő az, aki Szent Szellembe fog meríteni. Rámutat a messiásra, rámutat az Istennek a fiára. És hadd szögezzek le két karót ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit segítse a gondolkodásunkat. Én azt gondolom, hogy nagyon jól jönne az evangéliumnak, jönnének a jelek és a csodák. És szerintem akár fontos is lenne, ha Isten akarja, meg fogja adni. De egy valamit látnunk kell, pusztán csak Jézusnak az életéből és történetéből, Bemerítő Jánosnak, hogy egy nép jelek és csodák nélkül is meg tud térni. És a legnagyobb jelek és csodák ellenére is hitetlen tud maradni. Izrael története ezt a két karót leveri ebben a gondolkodásban. Ez nem jelenti azt, hogy nem lenne jó, hogy nem lenne fontos, hogy jeleket lássunk, csodákat lássunk, de ha csak nézzük Jézusnak és Bemerítő Jánosnak a történetét, akkor ezt látnunk kell. Miért nem tett János nagy jeleket és csodákat? Én azt gondolom, hogy talán azért, hogy még nagyobb legyen a kontraszt Jézus és János között. Hogy még jobban meg tudja Isten mutatni, János rámutat, az kicsoda valójában, hogy mekkora különbség van János és Jézus között. János semmi csodát nem tett. Tanakodnak, hogy ő a Messiás. Rámutat, hogy nem. Még arra se vagyok elég, hogy megoldjam a sarujának a szíját. Akkora különbség van köztem és közte. Én vízbe merítek, én megtérésre tudlak hívni benneteket, de ő az, aki Szent Szellembe merít. A saruja szíját se tudom megoldani annak, akit bemutatok most nektek. Tanakodnak, állandóan megy a tanakodás, hogy ki ez a Jézus. És mondják, hogy Bemerítő János semmit nem tett, de ez minden igaz volt felőle, amit mondott. Látják Jézusnak a jeleit, a csodáit, mégis mi a vége, hogy nem hisznek Jézusban. Tehát még egyszer, egy nép jelek és csodák nélkül is meg tud térni, és a legnagyobb jelek és csodák ellenére is hitetlen tud maradni. Izrael népének és Jézusnak a története erről is beszél. Nézzük akkor, hogy milyen a nagy hit Jézus szerint. Két alkalommal mondja ezt Jézus, hogy nagy a te hited. Melyik két eset ez? Amikor Jézus kétszer mondja azt egy-egy embernek, hogy nagy a te hited. Az asszony, egyik a kánaáni asszony, a másik pedig a kapernaumi százados. Ez a két embernek mondja azt, hogy nagy a te hited. És két nem zsidó embernek mondja. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez is, hogy két nem zsidó embernek mondja azt, hogy nagy a te hited. Egy római századosnak mondja Kapernaumból, és egy kánaáni asszonynak. A római századosnak, amikor kimondja, akkor az őt követő sokaság előtt ismeri el a századosnak a hitét, hogy nagy a te hited. Amikor pedig a kánaáni asszonynak mondja, akkor a tanítványainak mondja, a zsidó tanítványainak mondja azt, hogy előtt mondja azt, hogy nagy a te hited. Tehát két nem zsidó embernek a hitét állítja példaként a római századosét egész Izrael elé, és az asszonynak a hitét pedig a tanítványai elé. Mi a példa, ezt a kettőt szeretném megnézni a nagy hittel kapcsolatban, mi a példa a százados hitében Izrael számára? Azt gondolom, az egyik, ami látható, az az alázata a századosnak. És ugye hogyan jelenik meg ez az alázata a századosnak, hogy azt mondja, hogy nem vagyok arra méltó, hogy a házamba jöjj. Sőt, arra sem vagyok méltó, hogy én magam menjek hozzád. Ezért megkéri a zsidó barátait, hogy menjenek el, és kérjék meg Jézus, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. És nem vagyok méltó. Izrael se volt méltó arra, hogy Istennek a fia közöttük lakjon. Izrael sem volt méltó arra, hogy az Istennek a fia emberré legyen. 40 évig ott éljen közöttük, tegye a csodáit, könyörüljön Izrael népén, amikor elkezd. Onnan tudjuk, hogy nem volt méltó Izrael erre, mert a végén mit csináltak vele? Megölték. Nem volt méltó Sokszor a keresztények, mi mire vagyunk méltók, ugye úgy hívjuk magunkat. Mi a mi méltóságunk? Gyakran hallom azt, hogy mondjuk azt, hogy vannak a hívők, meg a nem hívők, vannak a keresztények, meg a pogányok, még a fordítások is ezt hozzák. Méltók voltunk arra, hogy Jézus egyszer belépjen az életünkbe? Én nem, az biztos. Jó, ha a nagy hitnek egy kapuja, ha ezt megértjük, hogy nem voltunk méltók ahhoz, hogy valamikor könyörüljön rajtunk az Isten, ahogy Izrael se volt méltó rá, ahogy egyetlen egy ember se volt méltó rá, hogy az Isten belépjen az életembe, hogy az Isten bejöjjön az én szívembe, hogy a gyermekévé tegyen, nem voltam rá méltó. Az alázata az egyik példa szerintem a századosnak, Izrael számára. A másik az, hogy felismerte Jézusnak a felhatalmazását. Szemben Izraellel, aki kételkedett benne. Ugye mit üzen Jézusnak, hogy csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Fölismerte Jézus, hallott róla, lehet, hogy nem is látta soha, csak hallott róla, hogy mit tesz ez a názáreti vándor tanító. És ez neki elég volt arra, hogy elküldje a barátait, és azt mondja, hogy Jézus, nem vagyok méltó, ne fáradsz magad, ne gyere el hozzám, ne gyere be a házamba, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Felismerte Istentől való felhatalmazását Jézusnak, szemben Izraellel, aki kételkedett benne. Sokszor felteszik, olvassuk a Bibliában, hogy honnan van Jézusnak a hatalma. Kérdezik ezt egymástól, tanakodnak, beszélgetnek, sőt, megkérdezik Jézustól a végén az írástudók, hogy mondd meg nekünk, hogy milyen felhatalmazással teszette ezeket. És ebben a kételkedésben eljutnak egészen odáig, hogy mit feltételeznek Jézusról. Hogy tisztátalan szellem, démon van benne. Ördögi erővel teszi azokat, amiket tesz. És ennek a durva feltételezésnek a csúcsa az, amikor a vallási vezetők mit kezdenek el mondani Jézusról, hogy Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki a gonosz szellemeket. Ez a vége, ez a csúcsa annak, amit feltételezni lehetett Jézusról. Gondolkodtam azon, hogy mi segítette a századost ebben, hogy felismerte Jézusnak a felhatalmazását. És azt gondolom, hogy meghatározó lehetett ebben az, hogy egy rendkívül erős alávetettségben élt a százados. Egy működő hatalmi rendszernek az egyik tagja volt, a római hadseregben volt százados. El tudjuk képzelni, hogy milyen volt a római hadseregben az alávetettség. És ha kapott egy parancsot a hatalomban felette állótól, például a helytartótól, Izrael helytartójától, akkor mit csinált a százados? Akkor azt megcsinálta. Ha a százados adott egy parancsot a rabszolgájának, mit csinált a rabszolgája? Megtette. Nem volt kérdés. Ismerte, hogy milyen az, amikor egy hatalmi rendszerben élek, és egy hatalmi rendszerben a saját felhatalmazásommal, amit kaptam, megteszem a parancsokat, és parancsokat osztok, és aki alattam van, az engedelmeskedik nekem. Elég volt neki az, amit Jézusról hallott. Elég volt neki az, ami eljutott hozzá hír, és egy valamit felismert. Ez a személy, akit úgy hívnak, hogy a názáreti Jézus, ez nek felhatalmazása van a betegségek felett, legyen az fizikai eredetű, vagy legyen a szellemi eredetű. Neki ennek erre felhatalmazása van. És az én szolgám, aki beteg, akit szeretnék, hogy meggyógyuljon, neki csak annyit kell mondania, el se kell jönnie a házamba, csak annyit kell mondania, hogy gyógyuljon meg, és az a szolga meggyógyul. Egy nagyon erős felhatalmazás alatt élt, egy erős hatalmi rendszerben élt, és felismerte Jézusnak a felhatalmazását. Felismerte azt, hogy Jézus hatalommal parancsol a fizikai világnak, és hatalommal parancsol a szellemvilágnak is, mégpedig a szavával. Úgy is, hogy oda se kell mennie, rá se kell tennie a kezét a szolgájára. Csak mondania kell, és az a szolga meggyógyul. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Azt gondolom, hogy a százados a hitében megsejtett valamit abból, hogy kicsoda az, akit Jézusnak hívnak. Ki az, aki a szavával parancsol, és az egész fizikai világ és a szellemvilágnak meg kell tenni azt, amit mond. Ki ez? Ez csak az Isten. Szól egy szót, és annak meg kell történni, amit mondott. Ha akarják azok, akiknek szól a parancs, ha nem. Számos példa van erre. A démonok nem nagyon szerettek volna kimenni az emberekből. Maradhattak? Nem. Ha az Isten szól, ha az Isten fia szól, akkor amit mond, az meg lesz. Amit parancsol, annak engedelmeskedni kell. A látható jelek és csodák, amiket Jézus tett, azok tanúi voltak annak, amit Jézusról ránézésre nem lehetett látni, ami nem volt látható róla. Aki ránézett Jézusra, az mit látott? Látott egy zsidó embert. Olyat, mint bárki más, aki járt az utcákon. Semmiben nem különbözött a többi zsidó férfitől. Aki ránézett Jézusra, az egy zsidó férfit látott. És ha nem kezd el a Szent Szellemnek a hatalmával tanítani, jeleket és csodákat tenni, gyógyítani, ördögöket űzni, halottakat feltámasztani, akkor senkinek fel se tűnt volna a tömegben. Ha ezt nem kezdi el, akkor nem tűnt volna fel senkinek, nem kapta volna fel senki a fejét Izraelben, hogy mi történik itt. És tulajdonképpen az Isten egy emberbe rejtőzve jött el a népe közé. Egy zsidó férfiban rejtőzve jött el a saját népe közé, a zsidó nép közé. És volt ebben egy mélységes kegyelem. Ugye volt már szóra erről, hogy mit mond Isten Mózesnek, hogy ha közéd mennék, egy szempillantás alatt mit csinálnék? Megemésztenélek. Ha közéd mennék, megemésztenélek. Istennek egy olyan formát kellett választania, hogy úgy jöhessen el közénk, úgy lakhasson közöttünk, hogy életben maradjunk. És azt választotta, ez az egy útja volt, hogy emberré lesz a saját fia. És van ebben egy mélységes kegyelem, hogy az Isten nem a teljes dicsőségében jött el ebbe a földre, hanem megalázta magát, rabszolgai alakot vett fel, és amikor külső idomban már olyan volt, mint egy ember, megalázta magát, és elment egészen a kereszt haláláig. Nagy kegyelem van ebben, Isten részéről. De volt ebben egy mélységes kockázat is, hogy az Isten fia emberré lesz, hogy így jelenik meg ezen a földön. Az egyik kockázat az volt, hogy nem fognak benne hinni. Miért? Képzeljük el a szituációt. Bárki fölállna itt közülünk, és azt mondaná, ki jönne ide, hogy én nem ebből a világból való vagyok. Mit mondanátok? Tárcsáznátok Lipót mezőt, igaz? És teljesen jogosan. Ki állna ide valaki, és azt mondaná, hogy én nem ebből a világból való vagyok. Ez történt Jézus esetében. Képzeljétek el, akivel együtt focizott Jézus gyerekkorában, most hadd próbáljam a mai időre lefordítani. A barátai, akivel együtt játszott, a férfi társai, akivel együtt dolgozott, a megrendelői, akiknek csinálta a munkáit, azok egyszer csak azzal szembesülnek, hogy elkezd tanítani, elkezd halottakat feltámasztani, elkezd gyógyítani, elkezd tenni dolgokat, és olyanokat mond magáról, hogy mindenkinek leesik az álla. Nagyon nehéz volt tovább látni annál a zsidó férfinál, aki ott volt a szemük előtt. Volt egy kockázata, nagy kockázata annak, hogy az Isten fia emberré lesz. Az, hogy Nem fognak hinni benne. Te csak egy ember vagy. Ha megnézzük a János evangéliumát, tele van ilyen vitával. Az egyik vita az van, azt mondják, hogy kérdezi Jézus tőlük, hogy mi miatt akartok megkövezni engem? Nem tudom, hogy felfigyeltünk erre, nem egyszer, se kétszer előfordul az a vitái során, hogy ott vannak a kövek a zsidó embereknek a kezében, hogy megkövezzék. Megkérdezi tőlük Jézus János evangéliumában, hogy miért akartok megkövezni engem? Úgy kérdezi tőlük, hogy sok nemes tettet mutattam nektek, melyek az én atyámtól valók. Közülük melyik tettemért köveztek meg engem? Sok nemes tettet, sok-sok gyógyítás, könyörület, szeretet, csomó minden ott volt az életében Jézusnak. Sok nemes tettet tettem köztetek, melyek az én atyámtól valók. Közülük melyik tettemért köveztek meg engem? Mi a válasz? Nemes tettért nem kövezünk meg téged, hanem azért, mert te ember létedre Istenné teszed magadat. Ezért akarunk megkövezni. Mert te ember létedre Istenné teszed magadat. Ez nagyon veszélyes. Mindenki számára. Egy embert leszámítva. Egy személyt leszámítva. Aki valóban a mennyből jött. Aki valóban nem ebből a világból való, aki valóban az Istennek a fia. Nehéz volt hinni benne. Nagy hit kellett ahhoz, hogy valakinek elhiggye azt, hogy ez a köztünk élő zsidó férfi, ez tényleg nem ebből a világból való. Volt egy másik kockázata annak, hogy ő emberré lett. Az emberré lett Isten fiát meg lehetett ölni. Az Istennek a fia az örök védettségéből, ahova nem férhet semmi, eljött és vállalt egy kiszolgáltatott életet ezen a földön. Úgy, mint bármelyikünké. Egy kiszolgáltatott életet vállalt. Kiszolgáltatott életet a családunknak, a hatalomnak, aki fölöttünk van, a betegségeknek, bárminek, a rossz indulatnak, akárminek, ami itt van ebben a világban. Vállalt egy ilyen életet. Egy kiszolgáltatott életet vállalt. Két kockázat. Nem fognak hinni benne, és meg lehet ölni. Sajnos mindkét kockázat bejött. Nem hittek benne, és pont emiatt, mert nem hittek benne, ezért megölték. De Jézus ezért jött a földre. Akkor kérdezik, amikor beszél erről, én azért jöttem, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és odaadjam az én életemet váltságul sokakért. Volt egy felhatalmazása Jézusnak a bűntelen életre. Annak révén, hogy hogyan született emberré, hogyan lett emberré. Nem férfinak az indulatából született. Máriának nem volt férfival kapcsolata, úgy született. Istennek a különleges hatalma volt az, hogy Jézus emberként lejött erre. Erre a földre. Volt felhatalmazása egy bűntelen életre, és élt a felhatalmazásával, bűntelenül élt. Nekünk embereknek volt felhatalmazásunk megölni őt. És megöltük őt. Nem voltunk ott Izraelben, egyikünk sem. De az én bűnömért is meghalt, meg mindnyájunkért. Ha ott lettünk volna, nem biztos, hogy mi máshogy döntünk, mint gondolkodunk néha így, hogy mi biztos nem ezt tettük volna, mint ők. Én már nem gondolkodom így, nem tudom, mit tettem volna. Ha nézzétek meg a tanítványokat. Amikor Jézus beszél, nagyon szeretem ezt a részt, akkor Jézus mondja azt, hogy valaki el fog közületek árulni engem. Mit mondanak? Azt mondják, hogy ez lehetetlen? Azt kérdezik, hogy melyikünk. Lehet, hogy én is elárultam volna őt. Most könnyű azt mondani, hogy nem. Ki tudja, nehéz szituáció volt az. Volt felhatalmazás egy büntelen életre, és büntelenül élt. Nekünk volt felhatalmazásunk megölni őt, és megöltük őt. Mert nem hittünk benne. Izrael nem hitte el, hogy az Istennek a fia. De Jézus ezért jött erre a földre. Ez volt a célja. És nagyon szeretem ezt az igét, amikor mondja, hogy én leteszem az életemet, senki nem veszi el ezt tőlem. Nekem van hatalmam arra, hogy letegyem az életemet, és van hatalmam arra, hogy felvegyem. Senki nem veszi el tőlem az én életemet. Önkéntesen áldozta fel Jézus magát. Egyetlen egy római katona nem tudott volna vele mit tenni. Nem él a 12 sereg angyal felmentő segítségével, felmegy a keresztre. Van hatalmam letenni az életemet, van hatalmam felvenni azt. Letette az életét és felvette azt. Amikor készültem erre, akkor ugye egyértelmű számomra a százados esetében, hogy a fókuszában a nagy hitnek, hogy amit megdicséri Jézus, az alázata és a felhatalmazás témája áll. Ugye mondja, hogy én hatalom alávetett ember vagyok, és akik alattam vannak, ha parancsot adok nekik, akkor azok megteszik azt, amit mondom. Nagyon fontos kérdés az, hogy mire van hitünk, és mire van felhatalmazásunk. Nagy hit az, hogyha Istennek az erejével betöltjük azt, amire felhatalmazásunk van. Ez egy nagy hit. Nagy felfúvalkodás az, hogyha azt gondoljuk, hogy olyan területekre is kiterjed a felhatalmazásunk, ahova Isten nem adott felhatalmazást. Ennek a kérdés, ez egy nagyon mély és nagyon szerteágazó gondolat. Engedjetek meg egyetlen egy gondolatot ezzel kapcsolatban, ami könnyen ellenőrizhető. Szeretnék valamit mondani, amit gyakran hallok, vagy találkozok így a nagy hittel és a felhatalmazással kapcsolatban. Nincs időm arra, hogy ezzel részletesen foglalkozzak, csak mivel könnyű ellenőrizni, ezért szeretnék egy ilyen gondolatot példaként, hogy mire gondolok, miért tartom fontosnak. Hogy a nagy hit esetében tisztában vagyunk az Istentől kapott felhatalmazásunkkal, és azt töltjük be azzal az erővel, amelyet az Isten adott nekünk. Nem megyünk olyan területre, aholva nincsen felhatalmazásunk. Az felfúvalkodást jelent. Értjük, igaz? Tehát az felfúvalkodást jelent. Tudunk-e ilyet a lapcserből, amikor valakik olyan területre mentek, ahova nem volt felhatalmazásuk? Lapcserbe. Valaki mondta, hallottam. Szkéva fiai. Szkéva fiai. Kik voltak ezek? Úgy írja, ezért az egy károli fordítás, a lézengő zsidó ördögűzők közül néhányan elkezdték Jézusnak a nevét mondani, megszállottak fölött. Hogy hát hallottunk egy varázsikét, ha kimondjuk azt, hogy Jézus nevében, akkor a megszállottaknak ki kell menni. És mi történt? Nem túl fényes a folytatás. Ugye az a démon, aki benne volt a megszállottban, azt mondja, hogy Jézust ismerem. Tudom, ki az. Pálról tudok, de ti kik vagytok. Tehát ennyire fontos az, hogy tisztában legyünk a felhatalmazásunkkal, hogy mire szól. Egy példát engedjetek meg. A hívő életem elején már találkoztam ezzel. Hallgattam egy közösségnek a tervezett evangelizációs felkészülését. Akik arra készültek, hogy az én vidékemet is, hogy azt végevangelizálják, és különös módon éppen ott történt ez a felkészülés, ahol én dolgozom. Tehát van egy, vagy hát ahol dolgoztam annak idején, ahol tanítottam, van egy kastélypark, és kibérelték a kastélyt, a kastélyparkot, és ott volt egy felkészülő, az felkészülés az evangelizációra. És hát mondom, ez engem vénbe érdekel, távol leültem messze egyik lucfenyő alá, és akkor messzült, tehát jó volt a hangosítás, úgyhogy tudtam hallgatni. És már ott találkoztam egy olyan dologgal, ami ez a felhatalmazáshoz kötődik. Mégpedig azt hallottam, hogy ugye készülünk ennek a területnek az evangélizására, és megkötözzük a szellemeket, megkötözzük előtte a sátánt, hogy ne akadályozza az evangéliumnak a hirdetését. És ez nekem szöget ütött már akkor a fejembe, és aztán nyilván elkezdtem foglalkozni ezzel, és elkezdtem megnézni, hogy mit mond a Biblia ennek kapcsán. Én azt találtam a Bibliában, hogy a sátán mikor lesz megkötözve. Tudjuk-e? Lesz, amikor meg lesz kötözve? Jelenleg meg van-e kötözve? Nem látom a Bibliában, hogy meg lenne kötözve. Jelenleg nincs megkötözve. A Biblia tisztázza, hogy mikor lesz megkötözve. Jézus visszajövetele után, amikor Isten Izrael központjával az 1000 éves királyságot megnyitja Jézus uralkodásával, amit megígért Izraelnek, akkor azt olvassuk a Jelenések könyvének a végén, láttam egy erős angyalt, aki jött, megfogta a sátánt, az ősi kígyót, és megkötözte 1000 esztendőre, hogy ne téveítse el a nemzeteket. Ekkor fog megtörténni. Aki úgy gondolja, hogy most meg tudja kötözni a sátánt, akkor azt gondolom, hogy ezzel az igével kell megbirkóznia. Ez egy olyan gondolat, ez egy olyan tanítás, amely olyan területre megy, ahova nincs felhatalmazásunk. Hadd mondjak még egyet ezzel kapcsolatban. Ugye azt gondoljuk, hogy a szellemvilág fölött nincs felhatalmazásunk. Ha kísért engem a sátán, ellenállhatok. Efézusi levél, megvannak, hogy hogyan. Üdvösség sisakja, hit pajzsa, igének a kardja, és még a békesség evangéliumának hirdetésének a saruja, és ugye egy csomó mindent felsorol, ott vannak ezek. De nem mondja azt, és Jézusról, tehát hadd mondjam azt, hogy ugye van egy erős hierarchia a szellemvilágban, Isten mindenek felett. Van a szellemvilág, Istennek engedelmeskedő angyalok, a fellázadt angyalok. Ki fogja megkötözni a sátánt? Egy erős angyal. Isten egy gondolattal véget vethetne a sátán életének. Tehát nincs. Tehát fel se tudjuk mérni, hogy milyen hatalma van Istennek. Isten azt mondja az egyik angyalának, hogy menj el, kötözd meg a sátánt. És utána elengedik 1000 év után, és újból eltéveíti a népeket egyébként, ugye, ha megnézzük. És Isten, szellemvilág, Istenek engedelmeskedő angyalok, a fellázadt angyalok, és van az ember. Amikor Jézus emberré lett, megdöbbentő dolgot mond a zsidó levél róla a 2. részben. Azt mondja, hogy rövid időre kisebbé tétetett az angyaloknál, hogy Isten kegyelmétől hajtva minnyájunkért megkóstolja a halált. Nincs felhatalmazásunk megkötözni az ördögöt. Szétfeszíti ennek az igehirdetésnek a keretét, hogy ez tovább a hit és felhatalmazás kérdését, de ennyit szerettem volna jelezni, hogy ebben érdemes újra gondolni azt, amiket hallunk esetleg a Biblia alapján. Szeretnék menni a 2. példára, ugye a százados, a felhatalmazás, a kánaáni asszony, Máté 15:21-31. Jézus aztán onnan elment a Tírus és Szidon vidékére. Egyszer csak azokról a vidékekről egy kánaáni asszony jött elő, és kiáltva szólott. Könyörülj rajtam, Uram, Dávidnak fia! Lányom ördöngős és gonoszul szenved, de ő nem felelt neki egy szóval sem. Tanítványai hozzáléptek és kérték, bocsásd el, mert kiáltozik utánunk. Ám ő így szólt, nem küldtek engem másokhoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony mégis odament, földre borult előtte, és úgy kérte, Uram, segíts rajtam. Ám ő ezt felelte, nem szép dolog a kenyeret a gyermekektől elvenni, és a kutyáknak vetni oda. Uram, válaszolta az asszony, a kutyák is esznek az uruknak az asztaláról, aláhulló morzsákból. Ekkor megszólalt Jézus, asszony, nagy a te hited. Legyen neked, ahogy akarod, és a leánya abban az órában meggyógyult. Nézzük egy kicsit közelebbről ezt, mi a helyszín, Tírus és Szidonnak a határa. Jézus korábban beszél már erről a két városról, Tírusról és Szidonról, a Máté 11-ben, hogyha valaki szeretné megnézni, Máté 11:20-24. Ezután azokat a városokat kezdte szidni, hogy nem tértek más felismerésre, amelyekben a hatalmát a legtöbbször mutatta meg. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Betsaida, mert ha Tírusban vagy Szidonban történtek volna ezek a hatalmas csodák, amelyek bennetek történtek, zsákban és hamuban ülve régen más felismerésre tértek volna. Sőt, ezt mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint nektek. Téged, Kapernaum, nem az égig emeltek-e fel? A láthatatlan országig fogsz alászállni. Mert a Szodomában azok a hatalmas csodák történtek volna, amelyek benned történtek, a mai napig megmaradt volna. Sőt, azt is mondom nektek, a szodomaiaknak elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint neked. Erős mondatok Jézus részéről. Ugye azt mondja, ha itt Szidonban és Tírusban történtek volna ezek a csodák, akkor azok megtértek volna. De ti, Izrael, akik láttátok az egész életemet, minden csodát, ahol a legtöbb csodát tettem, azok a városok se tértek meg. És Jézus erre a vidékre vonul vissza, amit példaként állított Izrael elé. Figyeljetek, ha ott éltem volna, ők hittek volna. Itt éltem köztetek, itt tettem a legtöbb csodát, mégse hittetek bennem. Példaként állítja Tírus és Szidon vidékét, és visszavonul erre a részre, de nem tesz semmi csodát. Azt olvassuk róla, Márk evangéliuma is megőrzi ezt a történetet, azt akarja, hogy senki se tudjon róla. Tehát így rejtőzve van ott. És akkor jön a kánaáni asszony. A Márk evangélium, vagy hát a tisztázza a származását, azt mondja, hogy kánaáni, vagy szíroföníciai származású, és azt mondja róla, hogy hellén, az, ami azt jelenti, hogy görög kultúrájú. És mind a származása, mind a kultúrája egyaránt megvetett volt egy zsidó ember számára. A származása is, meg a kultúrája is. Hadd mondjak egy példát. Nem jól csengett ez, hogy Tírus, Szidón vidéke, Szíro-Fönícia, Kánaán. Ha Izrael történetét nézzük, Salamonnak Szidonból volt egy felesége, aki elhajtotta többek között, ugye 700 felesége volt Salamonnak, 300 ágyasa, és nehéz volt nyilván megbirkózni ezzel, és elhajtották Salamonnak a szívét, és Salamon Astóretet, a szerelem, a termékenység és a háború női bálványistenét kezdte el követni, egy Szidonból származó feleségnek a hatására. A következő, Illéskora, Akháb király, Izrael legistentelenebb királyának nevezhető talán, az ő felesége Jezabel, a Szidonbeli királynak volt a lánya. És azt írja Akhábról a Királyok könyve, hogy meghajtotta magát Baálnak. Leborult a Baál előtt, és követte Baált. Ez a kánaáni népeknek a legfőbb férfi bálványistene volt. Tehát, hogyha egy zsidó azt hallotta, hogy egy szíro-föníciai asszony, ez nem csengett jól. És Jézus egy megvetett származású és kultúrájú kánaáni asszony hitét dicséri meg a zsidó tanítványai előtt. Nagyon erős ez a dicséret, amit így megfogalmazott. És a bandit szeretném megkérni, hogy őt kértem meg egy kis illusztráció erejéig. Ide jó. Jó, tehát, hogy mi történt igazából? Mit olvasunk? Ugye messziről kiállt Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, mert a lányom gonoszul szenved. És ugye, amikor mond Jézus még néhány dolgot, mi a vége, mikor oda megy hozzá? Ez a vége, amikor oda megy hozzá.
Azt olvassuk a Bibliában, az a szó van itt, hogy proszkűneó. Ez egy görög szó, kétféleképpen lehet fordítani. Az egyik az, hogy csókol. Csókolta a lábát azért, hogy könyörüljön rajta. A másik, amit fordítani lehet, az az, hogy kutyaként viselkedik. Így viselkedett az asszony. Köszi.
Proszkűneó. Leborult az asszony. Nem ismerjük ezt a szertartást, de legalább nyilvánosan nem, igaz? Gondolom, otthon többen ismerjük, hogy időnként imádkozunk így esetleg Istenhez, bármilyen oknál fogva. A bűneink miatt, vagy amikor könyörgünk valakiért, és a testtartásunkkal is kifejezzük az alázatunkat, a hódolatunkat valaki előtt, aki megérdemli azt, aki csak egyedül tudja azt megtenni, amit mi szeretnénk. Messiásnak szólítja meg Jézust, azt mondja, Uram, Dávidnak fia, ugyancsak elismeri Istentől való felhatalmazását a szellemvilág felett. Azt mondja, hogy te tudsz, téged kerestelek meg, te tudsz könyörülni rajtam. És a tanítványoknak ugye kezd terhessé válni a kiáltozás, hogy itt kiáltozik, hogy Jézus, képzeljük el, itt megy valaki az utcán, és akkor kiabál utána egy szíroföníciai asszony. És a tanítványoknak terhes. És Jézus akkor mit mond neki? Tisztázza Jézus a küldetését. Azt mondja, hogy Isten küldött engem a fiakhoz, Izrael népéhez. Nem küldtek engem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. És ekkor leborul az asszony, megalázza magát, és azt mondja, hogy Uram, segíts nekem. Mit válaszol erre Jézus? Nagyon kemény a válasz, igaz? Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és odadobni a kutyáknak. Csináltok valaki már otthon ilyet? Kinek van kutyája? Csináltunk olyat, hogy megterítettük az asztalt, levettük a fiunknak tett terítéket, és odadobtuk a kutyáknak. És esetleg a maradékot megette. Csinált ilyet valaki? Nem csinált ilyet. Azt mondja Jézus, ez van. Az én küldetésem most Izraelhez szól. A Márk evangéliumban mond még egy fontos mondatot. Hagyd, azt mondja nekem, hogy hagyd, hogy előbb a gyerekek egyenek. Van ott még egy fontos mondat. Hagyd, hogy előbb a gyerekek egyenek. Hogy válasz? Nagyon megalázó ez a mondat, igaz? Mit mond erre az asszony? Leborulva Jézus előtt. Úgy van, Uram, igazad van. Én egy kutya vagyok. Én egy kutya vagyok. De tudod, a kutyák is esznek. Mert az uruk asztaláról a kutyáknak is lehullik egy-egy morzsa. Igazad van, nem vitatkozik. Megalázza magát kétszeresen, nagyon mélyen. Megalázza magát az Isten fia előtt. Leborul kívül és belül. Kívül és belül. Ezt a mozdulatot sokszor látták a történelem során. Ezt proszkűneó. Mikor Nagy Sándor bevezette, akkor föllázadt a görögség egy része, mert perzsa mintára bevezette, proszkünézis, így hívták akkor. Leborulást. Sokan leborultak már a történelemben. Miért? Érdekből valaki előtt. Így, ahogy láttuk, a mi kultúránkban ez már nincs meg. Keleten ott volt. Ez az asszony leborult, nem csak látszatból, a szívében is leborult. Leborult kívül, leborult belül. Be lehet borulni csak kívül? Persze. Van egy aranyos történet, egyszer hallottam, a buszon anyuka meg a fia vagy a lánya utaznak, és azt mondta az anyuka, hogy ülj le, mert mit tudom én, és nem akart leülni a gyerek. Mindegy, tehát anyuka szava győzött. Leült a gyerek, mit mondott utána? De tudd meg, belül még állok. Ez az asszony kívül is leborult, és belül is. Én egy kutya vagyok, de tudom, hogy milyen az, amikor lehullik a morzsa egy irgalmas apának az asztaláról. Mit mond erre Jézus? Asszony, nagy a te hited. Nagy a te hited, asszony. És meggyógyul a lánya. Mi volt ez a nagy hit? Ez az asszony látta a láthatatlant. Belelátott Istennek a szívébe. A Biblia azt mondja, hogy mega hit, ezt a szót használja ott, a mega a nagy hite volt. Feltárt valamit arról, ami még csak rejtőzött Istennek a szívében. Izrael nem látta még. Azt, hogy a nemzeteknek is jut a morzsákból. Nem csak Izrael népének van morzsa az Isten asztalán, hanem nemzeteknek is jut morzsa. Jézus elment Szíro-Fönícia vidékére, és lehullott egy morzsa, egy nagy hitű asszonynak az életébe. Mi volt ez a morzsa? Mi volt a morzsa? A lánya gyógyulása, megszabadult az ő gyötrő démontól. Ezután Jézus visszatért a gyermekekhez. Kiment Izrael területéről, lehullott egy morzsa az atya asztaláról, és visszament Izraelbe. És azt olvassuk utána, hogy nagy tömegek mennek hozzá a Galileai tó közelében lévő hegyre, sántákat, bénákat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek hozzá. Ő pedig meggyógyította őket. Sok-sok morzsát evett meg Izrael ezután a történet után. Sok-sok beteg gyógyult meg Izraelben ezután az egy történet után. De nem csak morzsák voltak a gyermekeknek az asztalán. Jézus aztán magához hívta tanítványait és megszólalt. Megszántam a tömeget, mert 3 nap óta már velem vannak és nincs mit enniük. Nem akarom őket étlen elbocsátani, hát ha kidőlnek az úton. A tanítványok azt mondták, honnan volna nekünk a pusztaságban annyi kenyerünk, hogy ekkora tömeget jól lakassunk? Hány kenyeretek van? Kérdezte Jézus. 7 és egy kevés halacskánk, felelték azok. Erre megparancsolta, hogy a sokaság telepedjék a földre, aztán fogta a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mind ettek, jól is laktak, majd 7 telekosárral szedtek fel a megmaradó darabokból. 4000 voltak a férfiak, akik ettek, asszonyokon és gyermekeken kívül, aztán elbocsátotta a sokaságot és beszállt a hajóba. Nem csak morzsák voltak Izraelnek az asztalán, hanem volt ott kenyér is. Ez egy jel volt Izraelnek. 7 kenyér, 4000 férfi, asszonyok, gyerekek laktak jól, és 7 telekosárral maradt. Jel volt számukra arról, hogy az előttük álló Jézus az a mennyből földre szállt Istennek a fia, akit úgy is hív a Biblia, hogy az életnek a kenyere. És az életnek a kenyere ment szép lassan a megtöretés felé. Morzsák szegélyezték az útját, amerre ment. Egykori vakok, süketek, némák, sánták, leprások kísérték. Amikor Szamárháton bevonult Jeruzsálembe, akkor mi történt? Az emberek leterítették a felső ruháikat a földre, pálmaágakat hoztak, és mit kiáltoztak? Hozsánna a Dávid fiának. Mit kiáltoztak néhány nap múlva? Feszítsd meg! És megfeszítették. Izrael fiai felszedték a morzsákat, és az élet kenyerével mit csináltak? Az élet kenyerét azt elvetették. Gondolkodtam, hogy ledobom a földre, de nem teszem. Gyenge illusztrációja lenne annak, ami történt. A morzsákat felszedték. Az élet kenyerét meg elvetették. És Isten mit tett? Isten viszont megtörte az életnek a kenyerét, ezért küldte a fiát, hogy megtörje az életnek a kenyerét. Hogyan volt a 4000-nél? Jézus megtörte a kenyeret, és Arnold velem, nem beszéltem meg, és odaadta a tanítványoknak, és mit mondott nekik? Amikor a 4000-nek megtörte a 7 kenyeret, hogy? Osszátok ki. Jézus, amikor itt járt a földön, morzsákat adott ennek a világnak. Morzsákat. Gyógyulást, szabadulást. Pontos morzsák. Morzsákat adott. De miután megtörték, és föltámadt a halálból, fölment a mennybe, elküldte a Szent Szellemet, és azt mondta, hogy a tanítványainak, hogy az ő felhatalmazásával mit csináljatok? Osszátok szét az életnek a kenyerét ebben a világban. Osszátok szét az életnek a kenyerét ebben a világban. Hirdessétek a rólam szóló örömüzenetet. És egy igével szeretném zárni. János 14:12. Bizony, bizony azt mondom nektek, az, aki bennem hisz, ugyanazokat a munkákat fogja tenni, amelyeket én teszek, sőt, azoknál nagyobbakat is fog tenni, mert én az Atyámhoz megyek. Amikor nagy tettekről gondolkodunk Jézus nevében, akkor a gyógyítások, az ördögűzések jutnak eszünkbe. De Jézus azt mondja, hogy én elmegyek az Atyámhoz, és ti nagyobbat fogtok tenni. Ha valaki most ördögöt űz, halottat támaszt fel, meggyógyít valakit Isten hatalmával, nagyobbat tett Jézusnál? Csak ugyan akkorát. Mi a nagyobb, amit ma tehet bármelyik tanítványa Jézusnak? Hirdeti az élet kenyeréről szóló örömüzenetet, és ha az, akinek hirdeti, az hisz benne, akkor mi történik vele? Örök életet kap. Ez nagyobb annál a gyógyulásnál, amit Izrael megért, amikor Jézus itt járt a földön. Több és nagyobb az örök élet, amit Jézusban való hitért kapunk mindenféle jelnél és csodánál, amit az ő hatalmával tehetünk.